reggeli személy.
Majtényi László volt ombudsman, van velünk. Szervusz, jó reggel.
Szervusz.
Az Eötvös Károly Intézet elnöke. Tudom, hogy ez is volt, de nem akarok két voltat mondani, ez olyan szörnyű.
Hát, jó, mindegy, tehát jogilag még létezünk, működésileg nem, mert forráshiány, ismered ezt a szót.
Igen, igen, ezzel az elegáns szó, forráshiány.
Igen. Igen.
Jó, a témák, amiket ajánlok neked, amiről beszélünk ma reggel, az természetesen a magyar politika különféle pontjai, vagy csomópontjai, ahogy tetszik. Hát az egyik az alaptörvény 15. módosítása, már nem mondom, hogy gránit szilárdságú, mert ezt a poén már mindenki kihasználta, persze jogosan. Aztán itt van a 21 kutatóközpont friss felmérés, ez a 24.hu közlése alapján tudjuk, hogy hogy állnak a pártok. Hát ez szerint most éppen úgy állunk, hogy két párti parlament is lehet. Aztán hát beszélhetünk még arról is, hogy tulajdonképpen, ami szintén egy ilyen állandó téma, hogy mi van az erőszak terjedésével. A ma reggeli műsorban beszéltünk arról, hogy a Momentumos képviselő, pontosabban a frakció csoport vezetője mondta, hogy a rendőrök egyre erőszakosabbak voltak velük, ugye a híd foglalásokról van szó. A rendőrség ezt cáfolta, és akivel én beszéltem, egy kriminológus, igen, az már 10 óra felé nehéz ilyeneket kiejteni.
Útelágazás.
Igen. Azt mondta, hogy ő nem tapasztalja, hogy a rendőrség kirívóan durva lenne, viszont az igaz, hogy az országban kirívóan terjed a durvasság, ugye ez a Tisza csoportok tudják a leginkább igazolni. Hát ha nem bánod, akkor kezdjük a alaptörvény módosítását.
Nem bánom egyáltalán.
Hát mi az, amiről még elmondható valami, mert azért már itt egy csomó dolgot kiderítettünk ebben a ma reggeli műsorban is. Többek között az, hogy hát egyáltalán nem a gyerekvédelem ügyét szolgálja, sőt ennek árt, mondta egy gyerekvédelmi szakember.
Hát nézd, én nekem a alap képzettségem, hogy jogász vagyok, és életem jelentős részében alkotmányjoggal és a szabadságjogokkal foglalkoztam, úgyhogy ha lehet, akkor én erről a oldalról nézném. Természetesen nem hallottam ezt a beszélgetést, de aláírom, hogy a gyerekek védelmét semmiképpen nem szolgálja. Tehát ebben természetesen egyetértek. Van itt egy ennél, hogy mondjam, az én szakmám szempontjából drámai része ennek a dolognak, hogy ez a 15. alaptörvény módosítás, ez most már, hogy mondjam, olyan stádiumába hozta ezt az alaptörvényt, hogy itt most már nem az alkotmányosság szétbarmolásáról van csupán szó arról is, hanem az én értelmezésemben a jogrendszernek a szétbarmolása történik, aminek a magára a hát az alaptörvény intencióját meghatározó emberekre, illetőleg azokra az állítólag jogi diplomával rendelkező, gondolom, nem tudom, hogy az igazságügyi minisztériumban, vagy a miniszterelnökségen dolgozó, nem mondanám, hogy kollégákra, mert nem nevezném őket kollégáimnak, hanem azokra az emberekre is rettenetes fényt vett, de ez mondjuk huszadrangú kérdés, hogy ők mit csinálnak, hogy ilyen dumát képesek az alaptörvénybe belevenni. Kezdjük akkor, mert egyébként egy csomó minden van ebben a 15. alaptörvény módosításban. Egyik rémesebb a másiknál, ugye hát az, hogy a Bibliát megpróbálják belenyomni ebbe a általad gránit szilárdságúnak nevezett ironikus fordulattal, így mondtad, de hát elkoptatott, tehát ugye már az ember könnyökén jön ki a gránit, hogy itt tömény borzalom szerintem az egész, és hát nagyon, nagyon csodálkozom, hogy ez megtörténhet. Tehát maradjunk akkor a gyerekvédelemnél. Gyerekvédelemről ugye azt mondja ez a 15. módosítás, hogy minden gyereknek joga van a megfelelő erkölcsi, fizikai védelemre, és ez a védelem, ez az alkotmányos jogok hierarchiájában olyan polcra került a gránitszirátságú szerint, most még gránitabb, hogy csak az élethez való jog van előtte. Na most ehhez tudni kell, és ezt azt hiszem el tudom úgy mondani, hogy a nem jogász hallgatónak is teljesen világos legyen, hogy minden alkotmányban van egy nagyon szigorú norma hierarchia, ami ugye azt jelenti, hogy vannak fontosabb, nagyon, még nagyon fontos, még valamennyire fontos és kevésbé fontos normák, amelyek mind az alkotmányban szerepelnek. Ezt a norma hierarchiát, ezt két forrásból ismerjük, az egyik maga az alkotmány beszél erről a norma hierarchiáról, másrészt pedig az alkotmánybíróság vagy az alkotmánybíráskodó szerv alakítja ki a norma hierarchiát. Most a magyar alkotmányban az első alkotmánybíróság, amit Sólyom bíróságnak is szoktak nevezni, kifejezetten kijelölte a norma hierarchiát, amit egyébként az utána következő rettenetesen süllyedő alkotmánybíráskodásnak nevezett szerv, vagy én szoktam mondani, hogy az alkotmánybíróság levélpapír, a mostanira biztos mondható, hogy az alkotmánybíróság levélpapírját használó szerv, ez soha nem vonta vissza. Ez pedig úgy néz ki, hogy az alkotmányosság csúcsán az emberi méltóság és az emberi élet van. Egymástól elválaszthatatlan két jog, amely a Sólyom megfogalmazása szerint az emberi méltóság az emberi minőség érinthetetlenségét jelzi. Ezt egyébként alkotmánybírósági határozatokban is feleljük ezt a fordulatot. És az élet. Ezt hozzáteszem, hogy ugye vannak abszolút jogok, és vannak relatív jogok az alkotmányosságban. Az abszolút jogok azok, amelyek korlátozhatatlanok, rendszerint azért is korlátozhatatlanok, mert logikailag is elképzelhetetlen a korlátozása. Mondok erre két példát. Az egyik a kínvallatás tilalma. Azon lehet vitatkozni, hogy mi számít kínvallatásnak, és mi nem. Tehát ijesztetés, nem engedik pisilni, ezek szenvedések. Ezen van vita, hogy azon nincs vita, hogy nem lehet valakit kicsit megkínozni. Mint hogy kicsit megölni sem lehet valakit. Tehát az élet vagy abszolút érték, vagy nem abszolút érték.
Déri János mondta régen, olyan nincs, hogy kicsit terhes valaki. Igen.
Hát az is egy abszolút...
ostoba szójátékok, igen, ez a nem fáj annyira.
Igen, de hát például az ártatlanság vélelme. Ugye az alkotmányos büntetőjog egyik alapelve. Tehát nem ítélhetnek el téged akkor, ha a bűnüldöző szervek, illetőleg a bíróságon az ügyész nem bizonyította be, hogy bűnös vagy. Mindaddig ártatlan vagy, amíg az ellenkezőjét kétséget kizáróan nem bizonyít. Ez is egy abszolút jog. Nem, tehát ugye, ha egy ugye Sztálin elvtárs mondotta volt, hogy minden bűnöst meg kell büntetni, és mindent ártatlan meg nem kell megbüntetni. Ennek a vége a tömeggyilkosság lett, a sztálinista tömeggyilkosság, mert tudnélik, ha az ártatlanság vélelmétre azt mondjából kiátrálunk, akkor semmi nem marad a jogból. Na most, ha az alap, ugye ebből aztán talán, és akkor ugye vannak alapjogok, és vannak államcélok. Az alapjogok azok mindig magasabb szinten vannak, mint az államcélok. A Sólyom Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ugye legfelül az élet és a méltóság. Ugye ebből ez a módosítás levette a méltóságot. Miért vette le? Mert a méltóság sérelmét jelenti a Pride betiltása. Bizonyosan. Egészen bizonyosan. Mert a méltóság az minden ember méltóságát jelenti, és az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy az alapjogokat annak igazság és értéktartalmától függetlenül kell a véleménynyilvánítás szabadsága tekintetében óvni. Tehát nem arról van szó, hogy előítéletesek vagyunk és utáljuk a szexuális kisebbségeket, és ezt értéktelennek tartjuk, akkor nekik kevesebb joguk van. És azt sem, hogy aki valamit mondanak, igaza van vagy nincs igaz, azt az állam soha nem döntheti el. És ha ezt lenullázzuk, azzal bizonyosan az emberi méltóságot sértjük. Mert ha egy 5%, ugye a szexuális kisebbségek nagyjából 5%-ra szokták becsülni, egy 5%-os kisebbség jogait megsértjük, azok minden ember jogát sértjük. Mert ugyanis ha azt mondjuk, hogy a gyerekek védelme mindenek fölött van, akkor ugye én a kutyámmal szoktam beszélgetni, és minden évben el szoktunk menni a Szent Patrik napi felvonulás, amit az írek Pesten is megtartunk, ott akkor a kutyák vannak, az írfarkas kutyák, mindenki megijedt tőlük, ugye két lábra állva magasabbak, mint a gazdáik, az embereik. Tehát ettől is, bármitől meg lehet ijedni, a gyerekek bármitől megijedhetnek. Én még olyat nem láttam, hogy egy gyerek megijedt volna attól, hogy kézenfogva két nő vagy két férfi sétál, vagy megcsokolják egymást, én ilyet még nem láttam. De például az Orbán Viktornak a március 15-i beszédétől én próbálom az unokáimat megóvni, mert én azt gondolom, hogy az a gyerekeket sérteti. Most ugye ez a szabály ez úgy szól, hogy megfelelő védelem. Na de hát könyörgöm, mit jelent az, hogy megfelelő védelem? Ez egy normativitásban tökéletesen értelmezhetetlen mondat. Ugye megfelelő védelmet kapnak el az állami gyerekotthonokban élő gyerekek, és hát az utóbbi években és hónapokban rémes információk jutottak el hozzánk arról, hogy milyen dolgok történnek meg az állami gyerekotthonokban. Hozzáteszem, hogy a NER elitnek a csemetéi, gondolok mondjuk a Ráhel meg az Ádám utó nevű gyermekekre, ők vajon megkapták-e a megfelelő védelmet? Megkapták-e? Ugye csak a saját lábon állás és a vagyonosodás látom körülöttük. Én azt gondolom, hogy aki így él, az lehet, hogy gyerekkorában nem kapott megfelelő védelmet. De nem tudjuk, hogy mi az, hogy megfelelő védelem. Azért nem tudjuk, mert nincs értelme, semmi nem magyarázza meg. Na most, ugye azáltal, hogy a jogrendszer hierarchiáját, amely a Sólyombíróság szerint a kommunikációs jogok, tehát ideért, hogy természetesen gyülekezési jogot, rögtön közvetlenül az élet és a méltóság egységbe felfogott, még egyszer mondom, élet és méltóság alatti jog, tehát a legfontosabb jogok egyike, ezt annullálni, ugye visszavonni, megsemmisíteni egy ködös államcél jegyében, mert az ugye nem tudom másnak minősíteni a gyerek megfelelő védelmét, mint államcélnak. Úgy rokonszenves. Hát ennyit talán erről a gyerekvédelmi dologról, hát egy kis alkotmányjogi traktátus volt ez.
Hát mondjuk, ha itt ülne egy olyan ember, aki neked nem kollégád, mert nem vállalod, igen, de ő ez egy szöveg egyik szerkesztő, akkor nyilván ilyen üveges szemekkel nézne rád, és nem mondanák ide, látszana rajta, hogy ez mind nagyon szép, amit elmondtál, de nekünk ez eszünkbe se jutott, nem is ez volt a cél, hogy foglalkozzunk ezzel, és az se érdekel bennünket, hogy miféle normaszegéseket követünk el ebben az esetben. Hát mi célunk az természetesen, hogy a Pride-on keresztül egyfajta választói réteghez jussunk el, vagy megerősítsük a pozíciónkat, mert hát a hatalom számít is az erő. Jó napot kívánok!
Hát jó, de azt mondom, hogy itt a jogrendszer forog veszélyben. Tehát megmarad-e az ártatlanság vélelme akkor, ha valaki azt mondja, hogy ez a gyerekvédelemmel konfliktusban van? A szöveg szerint akkor nem. És hát ugye az emberi méltóság nélkül nincs jogrendszer. Tulajdonképpen az egész polgári jog zárójelbe kerülhet alkotmányos alapon. És hát ugye mi lesz a szólásszabadsággal?
Mi lesz a gyülekezési
joggal? Mi lesz a gyülekezési joggal? Tehát valakire azt mondják, hogy a megfelelő védelmet elmulasztotta, beléphet egy szakszervezetbe vagy egy pártba? Hát gondold végig. Tehát a Fekete Téboly szerintem. És ugye hol van a jogászegylet, hol vannak a kamarák, a közjegyzők, a jogtudományi karok, az alkotmányjogi tanszékek? Miért nem szólalnak meg?
Nem tudom, mert egyébként lehetne hivatkozni arra, hogy a társadalom nem reagál erre a hatalomra semmilyen módon, tudomásra veszi a létezését, de ez most a legutóbbi hónapokban nem is igaz. Tudomásra veszi a létezését, és fölemeli a szavát ellene nagyon jelentős mértékben. Szóval lenne mire ráülni.
Nem eléggé egyébként, hogy mondjam, ha már itt lehet panaszkodni, ugye én mindig távol tartom attól, hogy bármi rosszat mondjak a magyar társadalomról, hiszen saját magamról mondok rosszat, mert abszolút részének tartom magam. De a szabadság ügye, én azt gondolom, hogy meglehetősen zárójelbe került a magyar közbeszédben. A Lőcsös Károly intézet sanyarú sorsa is bizonyítja ezt szerintem. De ez az apály nem fog sokáig tartani. Tehát az emberek nem hülyék. Tehát rájönnek, hogy hát Jókai Mornak jut eszembe a Salamon a Porcelán utcai zsibárus, hogyha megvan a közhívő emberből. Uh-huh. Ő mondja Paradlai Richárdnak, hogy méltóságos uram, vagy valami nagyon
vitéz úrnak, vagy valami ilyesminek szólítja. Igen.
Azt mondja, hogy hallgassa rám, becsületesnek lenni a legjobb üzlet. Vagyis a másik ember tisztelni az jó üzlet. Tehát abszolút win-win helyzet, ha egymást elfogadjuk és tiszteletben tartjuk, és ugye említetted, hogy elszabadul az erőszak Magyarországon, hát ugye ez az alkotmányos kultúra visszaesése és az erőszak növekedése között én teljesen világos összefüggést látok, úgyhogy na te erről ennyi, de ha még a 15. módosítás egyéb dolgairól beszélünk, ugye az, ugye ez, amit mondtál, hogy minket nem az alkotmányos jogok érdekelnek. Egyébként az emberi méltóság az azt is jelenti, én adatvédelmi biztosként legalább 20-szor elmondtam, hogy ez érdekes, hogy a nemzet egységét úgy is lehet képviselni, hogy én akkor adatvédelmi biztosként azt mondtam, hogyha egyetlen embernek igaza lenne alkotmányos tekintetben 10 millióval szemben, nekem köteles az ember mellé odállni. Tehát ez nem szavazati kérdés, tehát vannak dolgok, amiről nem szavazunk. Nem szavazunk. Az emberi méltóságról nem szavazunk. Ugye, ha most engem nem érdekel egy olyan szavazás, hogy a roma emancipációt a társadalom támogatja-e. Nem, tehát egy Churchillt, egy De Gaulle-t, egy Deák Ferencet soha nem érdekelte az, hogy Churchill belevetette magát abba a küzdelembe, hogy a Chamberlain volt a legnépszerűbb politikus talán egész Európában, de Britanniában feltétlenül, amikor Csehszlovákiát kontként odadobva megvédte a békét. És Churchill majdnem egyedül állt, és azt mondta, hogy ezt nem lehet. És nem azt mondta, nem kérdezte meg az angolokat, hogy mit gondolnak, hanem kiállt és elmagyarázta nekik, és meggyőzte őket, hogy az életükkel játszanak, amikor behódolnak a nácizmusnak. Tehát itt na jó, mindegy, de hogy ugye a másik az, amit mondtál, hogy ők mondják, hogy ilyen lila dolgok, mint méltóság, nem egy jogász, a főni megmondja, hogy mit kell csinálni, és akkor azért kapjuk a fizetésünket. De ugye ha megnézzük ezt a 15. alkotmánymódosítást, akkor hát nem a lóláp, hanem az egész ló kiesik a dologból, hogy ugyanis egy jelentős részében a Mi Hazánk programját veszi át az alaptörvény, mégpedig semmi másért, mint a 26-os választásokra való felkészülés jegyében részben elcsaklizni a szavazóikat, részben megszerezni, ha bejutnának, ami egyébként kétes.
Szeretnék itt közbevetőleg kérdezni valamit. Tudni kell, ez a kérdezzük meg a társadalmat, vagy ne kérdezzük meg a társadalmat. Mondjuk, vegyük a melegházasságot. Meg kell kérdezni a társadalmat mondjuk erről, hogy a melegek házasodhatnak, illetve nevezhetik-e házasságnak az együttélésüket, ugyanis ez egy alapvető emberi jog, hogy kivel élek együtt, és szerintem nekem jogom van eldönteni, hogy ezt az együttélést hogy hívom. Miért ne hívhatnám családnak, várjál. De ott van a társadalom mondjuk létező elítélése. Mi értelme van egy olyan joggyakorlásának, ami egy joggyakorlását a társadalom lehetetlené teszi, mert utál engem, megvet engem, és nem hagyja, hogy én annak nevezzem az együttülést, aminek akarom.
Nagyon fontos ez a kérdés, amit felvetettél, és ebben a tekintetben viszont én óvatosabb és megengedőbb vagyok. Tehát, ha a személyes véleményemet kérdezed, én a melegházasságot természetesen helyeslem. Liberális, humanista meggyőződésből. Ugyanakkor éppen az első alkotmánybíróság, a Sólyom bíróság ebben a tekintetben hát nagyon nem volt radikális. Hanem azt mondta, hogy a leszbikus meleg pároknak a jogegyenlőségét olyan jogintézményekkel feltétlenül biztosítani kell, amelyek lehetővé teszik, hogy örökölhessenek egymás után, lehetővé teszik, hogy együttélésüket a jog hivatalosan elismerje, de nem alkotmányos követelmény, mondta a Sólyom bíróság, az, hogy érvényes házasságot kössenek. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy az emberi méltóság mindenkit mindenkivel szemben megillet, és hozzáteszem, hogy mindenki jól jár vele, ez nem jelenti azt, hogy a társadalom pillanatnyi értékítéletére nem lehet tekintettel lenni. Tehát ez a fajta radikalizmus, ami hát például a woke ideológiában, ami nekem nem tetszik, megvan, hogy keresztül nyomni a társadalom ellenkezése, és általában egyébként tulajdonképpen azt is mondom, hogy morálisan is adott esetben kétes dolgokat, az nem jó. Tehát azt gondolom, hogy az alkotmányos követelmény a 21. században, hogy a szexuális kisebbségek ne szenvedjenek joghátrányt semmiben, de ez ebben a körben elfogadható kompromisszum az, hogyha a társadalom nagy részének a ellenszenve kísérni a melegházasság elfogadását, hogy ezt el lehet odázni nyugodtan.
Tehát a jövőbe ható ígéretként lehet kezelni, de viszont muszáj is jövőbe ható ígéretként kezelni, ugye? Tehát nincs levéve a napirendről, hanem azt mondjuk, hogy amíg érettek lesztek erre a dologra, akkor visszatérünk.
Igen,
erre
az egész kérdésre. Jó, tehát nézd, ha országgyűlési képviselő lennék, és egy ilyen javaslat lenne előttem, akkor én megszavaznám. Ha népszavazást hirdetnének erről, én pozitívan válaszolnék, de nem tartom elviselhetetlen kompromisszumnak, ha csak az, ugye, akkor itt gyakorlatilag egy elnevezés a tétel. Nyilván van egyenlőség tétje az elnevezésnek is, mert ugye nem nevezhetitek, bár van meleg barátom, aki a párját a férjének nevezi. És miért ne tehetné? Persze.
Az erőszak ügyre visszatérve, mondtad, hogy tulajdonképpen a jog semmibe vétele az összefüggésben van az erőszak terjedésével az országban, de itt van más dolog is, a mintaadás. Említetted ezt a poloskázós beszédet. Tehát a mintaadás, vagy a politikusok erőszakos föllépése, szóhasználata, vagy éppen a izmaik mutogatása, átvitt és konkrét értelemben a médiában, vagy a közösségi médiában, azért az legalább annyira felszabadító hatású a bunkóknak, nem?
Sajnos igen. Így van. Sajnos igen. Tehát legitimé teszi azt, ami illegitim. Ez így van. És ez borzasztó veszélyes. Ugye hát a Illésláger, hogy a szó veszélyes fegyver, ez teljesen igaz. És tulajdonképpen az alkotmányosságnak a világa egyáltalán nem független az illendőségtől. Tehát az angliai, a brit alkotmányosság az jelentős részben illendőségről szól, mert ugye nincs kódex mögötte. Tehát az, hogy lehet beszélni és hogy nem, az a társadalom egészségi állapotát abszolút befolyásolja, és és az erőszak szintjét is befolyásolja. Tehát ha poloskának lehet nevezni a társadalom egy részét, az hát erőszakcselekmények veszélyét nyilván hordozza, nagyon remélem, hogy minél kisebb mértékben. Hát a ruandai történetet szerintem mi is ismerjük, meg a hallgatók is. Ott a Tuszik elleni hetsz kampánynak része volt, hogy férgeknek nevezték a ruandai rádióban a Tuszikat. Több százezer halott lett a vége. A többségi hutik részéről is, mert a mérsékelt többséget is írtották ezek a vademberek. Tehát ez jó, nyilván Európában vagyunk, tehát én nem hinném, hogy ez reális veszély, de a problémát mindenképpen jelzi.
Igen, hát Európában vagyunk, de ugye a világ legstabilabb demokráciájának mégis az Egyesült Államokat tekintették sokáig, hát legalábbis eddig a percig, és elképzelhetetlen volt, hogy olyan felszabadító erejű mondat hagyja el egy amerikai elnök száját, mint az, hogy látjátok, a világpolitikusai a seggemet csókolgatják. Mondja ezt egy amerikai elnök nyíltan. Hát ez abszolút felszabadító hatású azokra az emberekre, akik eddig azért így meggondolták, hogy nyilvánosság előtt mit beszélnek, mert nem illett. Ugye? Mert nem volt, nem az, hogy nem volt szabad, hanem nem volt elfogadott. Most az ország első embere beszél így, akkor minden el van fogadva.
Hát rémes, persze. Hát most erre mit mondjak?
Nem, semmit.
Igen, hát abszolút, hát így van. De ugye hát őtőle azt is hallottuk, hogy a házi kedvenceket megeszik a bevándorlók.
Igen. Hát ez egy sima rasszista duma.
Hát igen, hát ugye, hát szóval gondolj bele, hogy a kedvenc cicádat nem engedheted ki. Hát akkor hogy lehet ezekkel az emberekkel bánni? Hát megáll az ész, ugye nyilvánvalóan ótvar hazugság volt.
Azért emlékezz rá, hogy az olaszokkal kapcsolatban is volt egy ilyen...
Mai napig.
Hogy megeszik a macskákat.
A macskaevő digók. Igen. Ez így szólt, igen.
És a fokhagyma zabáló koreaiak.
Hát igen, és a halszagú finnek. Ugye, tehát ugye a... Ugye
eposzi jelzők mondhatnánk, mi?
Hogyne, igen. Tehát a 19. században a dicső hun, sumérit, nem tudom, ugye mai napig tartja, hogy a közép-amerikai piramisokat is magyarok építették, ugye képtelen maradság, és akkor ugye a finnek, akiktől hát nagyon sok mindent tanulhatnánk, ezt nem kell mondanom, mindenki tudja, hogy milyen viszonyok vannak Finnországban, például ha csak a korrupciót tekintjük, bár volt finn rendőrfőnök, akit elkaptak, hogy a maffia embere volt, de hát mindenütt minden előfordul, de ugye a halszagú rokonság. Én egyébként imádom alatt.
Igen. De van még egy a következő, ez a 21 kutatóközpont friss felmérés, amiről már beszéltünk. Gyorsan elmondom, hogy mi van. A Mi Hazánk 4%-on áll, ezek szerint Kétfarkú Kutya 3, Demokratikus Koalíció 2. Többi párt nem haladja meg az 1%-ot, az nem csodálatra mérte, azt tudtuk. Biztos szavazó pártválasztók, Mi Hazánk 4, Kutyapárt DK 3-3, az se egy ilyen nagyon győztes állapont. Előnyben van a Tisza, Magyar Péter pártja 46%-on áll, a Fidesz 38%-on. Ez van.
És milyen kommentet vársz tőlem erre? Mit mondja? Mert van egy alkotmányjogi megközelítése, lehet ennek a felmérésnek.
Bármilyen vélemény szívesen fogadok, úgyhogy mondom.
Hogy igen, tehát a Ungvári Rudolf, akit én nagyon szeretek, tisztelek, van egy zseniális szava, amit Eszterházi Péter úgy ünnepelt, hogy mit tehet egy író a nemzetével, azon nagyot, azon túl, hogy ad neki egy szót, tehát megajándékozza egy kifejezéssel. Ungvári Rudolf a 45-ös eseményre, tehát hogy a második ukrán front bejött Magyarországra, és megtörtént a nácik elüldözése, azt mondta, hogy ezt nem lehet felszabadulásnak, hanem megszabadulásnak lehet nevezni, és ezt ünnepelt az Esterházy nagyon helyesen szerintem. Na most ugye itt az van, hogy mi azért sokan szabad országot akarunk, és az, hogyha egy ilyen perspektívát, hogy a 2026-os választáson, ami egyébként egyáltalában nem lejátszott meccs, ezt tegyük hozzá. Tehát ezekből a közvélemény kutatásokból nagyon sokféle következtetést le lehet vonni, az biztosan nem, hogy a 2026-os választást a Tisza párt meg fogja nyerni. Addig még nagyon sok minden megtörténhet. Sok, ugye megvannak az oroszoknak az eszközeim. Az én formulám az, ezt néhányszor leírtam, és most már itt-ott vissza is hallom, az én formulám az, hogy választáson a Fideszt akkor lehet legyőzni, ennyiben egyébként párhuzam van a 89-90-es rendszerváltás, csak ennyiben, és között a perspektíva között, akkor lehet a Fideszt legyőzni választáson, hogyha a kormánypárt vagy az autokrata rendszer a választások előtt már ténylegesen vereséget szenvedett. Tehát ugye a 90-es választás csak egy pecsétet rakott arra, hogy tulajdonképpen meg volt dögölve a létező szocializmus. Ez teljesen világos volt akkor. Ha eleven, akkor majdnem, hogy lehetetlen legyőzni, tehát egy döntetlen körüli eredmény az kevés, még a feles győzelemhez is, szerintem. Na most a helyzet az, hogy ugye ebből kijön, ha ezt extrapoláljuk, és ez lenne, akkor kijön egy kétpárti parlament. A kétpárti parlamentet én nagyon nem tartom szerencsésnek, alkotmányjogilag. Ugye Ausztria és Magyarország között van egy történelmi nagy hasonlóság, azzal a különbséggel, hogy Ausztria sokkal jobb hely azért, mint Magyarország, mondjuk alkotmányossági vagy demokrácia szempontból, de az, hogy ha Ausztriában nagyon, ahogy mi megtörtént, kétpárti volt a politikai rendszer, tehát volt a szocialista párt és volt a néppárt, és ez ment évtizedeken keresztül, ebből brutális korrupció lett. Tehát Ausztria a politikai korrupcióban nagyon-nagyon elől volt. És azt gondolom, hogy egy olyan tartós rendszer, amelyikben van egy kétpárti parlament, egy poszt-Fidesz, amelyik még erős marad, és egy olyan párt, amelyik tulajdonképpen meglehetősen karakter nélküli. Mert ugye ez a párt, ez úgy beszél, hogy se nem bal, se nem jobb, hanem magyar. Tehát tulajdonképpen a Magyar Péter igazából egy köztársasági elnöki kampányt folytat minden magyar nevében, és például a szabadságjogok terén nagyon-nagyon óvatosan fogalmaz, és akkor nagyon finom is voltam. Abból és ugye az is igaz, hogy sokszor megígérte ő, és hát ezt akkor ugye szaván kell fogni, hogy a 2026-ot követő választáson ő is azt helyesli, hogy több párti legyen a Magyarország gyűlés, csak hát ugye egy választási győzelem után adott esetben politikusok hajlamosak elfelejteni a korábbi ígéreteket, tehát mindig tehát az alkotmányok az mindig arra tanít, mindig garanciák legyenek, és a ma született, nem tudom, angyalban sem bízunk meg. John Stuart Millnek a nagyon fontos mondat az úgy szól, hogy a hatalmon lévőknek a baljoslatú érdekeivel szemben mindig védelmet kell keresni. Ugye neked van egy műsorod a világ uraját, ott azért ilyen dolgokról előjönnek érdekes adatok. Tehát én azt mondom, hogy perspektívikusan a magam részéről abban látok veszélyt, hogyha esetleg ez a kétpárti rendszer megszilárdulna, nem tartanám jó dolognak.
Igen, bár Hát erre befolyása igazából csak a hatalmon levő Fidesz pártnak, amelyik hát nem létező párt, egyébként csak egy választási alakzat. Tehát igazából emlékszel arra, hogy a Fidesz mikor tartott legutoljára kongresszust, vagy mikor ülött az elnökség, nincsenek
hát
ilyen.
Meg, hogy, hát utol, a Vaxler volt az egyetlen, aki valamikor hívni. Elindult, a szegény most halt meg. Na most ugye a másik dolog, hogy hát tartsuk szárazon a puskaport. Ugye az, én azt mondtam, hogy az nagyon-nagyon kétességes, hogy választáson a Fidesz le lehet-e győzni. Nem tartom kizártnak, elmondtam, hogy milyen esetben tartom lehetségesnek. De azt, hogy az ellenzéknek más csoportjai, akár a polgári engedetlenség körében, akár a gyülekezési jognak a védelmében hidat foglalnak, hangosak, és a szabadságjogok érdekében szót emelnek, hozzáteszem, nyilvánvaló, hogy itt pártérdekek is, és az ellenzéken belüli versenyhelyzetnek a megnyilvánulását is látjuk, ami engem különösebben annyiban, tehát úgy nem érdekel, hogy nekem, hogy mondjam, tehát nem vagyok különösebben elkötelezett egyetlen ellenzéki párt mellett se. Azt megmondom, hogy lehet, hogy a Momentumra szavaznék a jelenlegi helyzetben, hogyha ha ennek a szavazatnak lenne értelme, ha nem, akkor természetesen a Tiszára szavaznék. Ezt miért nem mondanám el? De az, hogy legyünk hangosak, egy olyan helyzetben, amikor a 15. alkotmánymódosítás abszolút kétségessé teszi, vagy meg is szünteti alapvető alkotmányos jogainkat, azt én nagyon pártolom. Tehát amit a Hatházi csinál, azt én nagyon helyesnek tartom. És nagyon, nagyon károsnak tartom azt, hogyha a Tisza párt mondom, ilyen szelíd többségre törekvő politikája kizárná azt, hogy hangosan, radikálisan a szabadság ügyében megnyilvánuljanak mások.
Hát lehet, hogy nem tudják elkerülni ezt a dolgot, de hogy a szabadságért, ez egy nagyon jó kérdés, ugye ez egy nagyon összetett társaság a visszakövetői, és nem biztos, hogy ebben a társaságban a polgári értékek képviselői vannak többségben, ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy mindegyikük elkötelezett híve annak a gondolatnak, hogy ezek, akik ott vannak fönt, ezek tűnjenek el. Ebben vagyunk biztos. A többiben, amiről beszélsz, igen, a jogkövetés, igen, a demokratik, abban nem lehetünk biztosak, hogy ez a társaság mindegyik tagjának fontos.
Az biztos, hogy nem mindegyik tagjának, de én azt gondolom, hogy közülük nagyon sokaknak. Volt ez a 12 pontos ilyen kvázi konzultáció, ami több mint 1.200.000 válasz érkezett a Tisza nyilatkozata szerint. Annak volt egy nagyon érdekes esete, a plusz kérdés, hogy egyetérte ön azzal, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. És ugye a Han Median felmérésből, amit én hajlamos vagyok nagyjából készpénznek elfogadni, jó szokott lenni, abból az derült ki, hogy a magyar társadalomnak 56%-a, de a egészen pontos számban nem vagyok biztos, hát szomorúan láttam, hogy a Ukrajna Európai Uniós tagsága ellen nyilatkozott a Mediánnak. Ugyanakkor, és ez nagyon érdekesnek találom, a Tisza felmérésében talán 57%, ebbe se vagyok abszolút biztos.
54 talán, igen, 50, mindegy, szóval mindegy, átestek a
tehát jóval, 50%-on, tehát, igen. Hogy mondjam, az 50%-at jóval meghaladóan Ukrajna Európai Uniós tagsága mellett szóltak. Ami az én megfejtésem szerint, ez azt jelenti, hogy a Tisza támogatói között nagyon jelentős, túlreprezentáltak, nagy számban vannak olyanok, akik ezeket az alapvető morális értékeket komolyabban veszik, mint a társadalom többsége. Ami azt is jelenti, hogy amiről a látszat, ugye maga a Tisza az úgy működik, hogy, hogy alapvetően a kommunikációjának a középpontjában a Fidesz árváknak a megszólítása van, ez eléggé egyértelmű. És ugyanakkor meg az, nyilván azért nem beszél annyira a szabad elvű, demokratikus közösséghez és baloldali választókhoz, mert azt gondolja, hogy úgy sincs más választásuk, mint hogy a Tiszára szavazzanak.
Hát ebben van is.
Abszolút van igazság. Csak erre én azt gondolom, hogy a Tisza szavazói között nagyon magasan reprezentáltak azok, akik, ugye ez egy, mondjuk egy alapvető magyar történelmi ismeretből táplálkozó dolog, hogy a szabadságért küzdő agresszió áldozatának esett néppel hát illene szolidárisnak lenni. Ugye a Rákóczi szabadságharcról, a Tökölit nem mondanám, mert az szerintem egy nagyon kétes figura volt, de a 1848-49-es mondanám sajnálatos események, amikor a orosz szuranyak és csizmák eltaposták a magyar szabadságot, és 1945-ben hát nagyon csúnya dolgok történtek ugye például a magyar nőkkel, és ugye a Málenki robot és hasonlók, és az 1956-os szabadság elpusztítása után én azt gondolom, hogy elemi morális kötelezettsége a magyaroknak, hogy az ukránok mellé álljanak.
És hát elemi morális kötelezettség, hogy gyanakvók legyenek az orosz birodalmi politikával, mint amennyire egyébként a magyar reformkori elit mindegy egyik tagja ezt így mondták nekem, és nagyon el is gondolkoztam rajta. A 19. század az oroszoktól való rettegésben telt el tulajdonképpen. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy féltek tőlük, és éppen ezért a szövetségkötések irányát ez mutatta. És hát a magyar társadalom, mintha ezt elfelejtette volna.
Jó, de ez egy pozitív dolognak gondolom, hogy a Tiszában ez megfordult. És ez azt jelenti, hogy ott van egy erős közvélemény a nemzeti szuverenitásnak a helyes felfogása mellett. Hogy ha már a függetlenségünkről beszélünk, akkor nem az Európai Uniótól kéne rettegnünk, hanem inkább az orosz befolyás esetleges növekedésétől.
Említetted, hogy egyáltalán nem szabad a Tisza győzelmét biztosra venni.
Igen.
Emögött... De mintha az is lenne ebben a mondatban, amit mondtál, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a Tisza meg tud maradni ebben a most kicsit fölfújt állapotában, hiszen nagyon gyorsan nőtt föl. És ami nagyon gyorsan nő, hát abban sok a levegő belül. Legalábbis az ember azt gondolja. De ott vannak még a hatalom különféle manipulációs technikái is. Tehát mennyire tartod a Fideszt alkalmasnak arra, hogy a Tiszát összelapítsa valamennyire, tekintetbe véve azt, hogy az eddigi próbálkozásaik nem voltak sikeresek.
Hát igen, ez egy csőtömeg, amit a Fidesz egyelőre a Tisza kihívására válaszol. Nem találtak fogást rajta, holott gyakorlatilag mindazt eljátszották, amit például a Márki-Zayjal szemben. És ott sikerült. Ott sikerült. Hát ugye erre az, a Woody Allennek ugye az a zseniális megjegyzése.
Ez egy jó záró mondat lesz, igen.
Hát, hogy azt mondja, hogy jósolni nehéz, különösen a jövőre vonatkozva. Tehát fogalmunk sincs, ugye, hogy holnap mi történik. Tehát az, hogy Kaliforniában lesz-e földrengés holnap, ez vagy igen, vagy nem. Valószínűbb, hogy nem, hogy Trumpnak lesz-e agyvérzése holnap, ez is olyan, hogy nem tudhatjuk, valószínűbb, hogy nem. De hogy mi fog történni Magyarországon holnap, azt sem tudjuk.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Majtényi László ombudsman, volt ombudsman, jó, már megint ez a szó, okay. Volt velünk vendégként 9 és 10 óra között. Studer Dánuel, Balogh Kármen, Nemes Dávid, Selmeci János, Bacsa Botond és Szénási Sándor, köszönöm a reggeli figyelmüket és minden jót.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.